Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk Kovács Péter, a gazdaságtudományi kar dékánja, statisztikai és demográfiai tanszék vezető egyetemi docense. Kutatási területének főbb kérdései a statisztikai módszertan fejlesztése mellett a statisztikai és a pénzügyi jártasság fejlesztéséhez kötődnek. 2011 óta vezeti Ekovenció kerekasztal közhasznú egyesülettel közös pénzügyi kultúra kutatócsoportot, több nemzetközi statisztika oktatás fejlesztési projekt közreműködője. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Albizottságának elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság, valamint a Jogi Informatikai Társaság alelnöke, az Ecocamp középiskolás tehetséggondozó tábor létrehozója.
Vajon ha azt a kérdést tenném fel, hogy az elmúlt 20 évben a világszinten a mélyszegénységben élők aránya hogyan változott, vajon változatlan maradt, feleződött vagy duplázódott, akkor ki mit gondol, hogy hogyan változna? Erre a kérdésre az emberek többsége azt szokta mondani, hogy szerinte megduplázódott a mélyszegénységben élők aránya, holott létezik egy olyan kimutatás, ami alapján ez megfeleződött. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor kapásból azon kezdünk el gondolkozni, hogy ez hogy lehet. Mi alapján mondják ezt? Megint olyan statisztikát hallunk, amivel valami probléma van. Ezzel a gondolattal szeretném a mostani előadásomat megnyitni. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Én az elkövetkezendő 40-50 percben arra szeretnék rámutatni, hogy a statisztika az nem egy rossz dolog, hogyha tudjuk használni, hogyha értően használjuk. Ha belegondolunk, akkor a mindennapjaink során minden nap hallunk olyan híradásokat, amelyben adatokat használnak, adatokkal próbálnak bármit leírni, és hogyha emellett vagy ez ellen érvelni szeretnénk, akkor tudnunk kellene, hogy ezek az adatok mit jelentenek egyáltalán, mit próbálnak leírni, mit próbálnak jellemezni, mi van mögöttük. A kérdés az, hogy ezeknek az ismereteknek birtokában vagyunk-e. Ha belegondolunk a mai világba, mai globalizálódó, illetve digitalizálódó világba, akkor nagyon-nagyon sok olyan alkalmazás létezik, amikor próbálunk előrejelzéseket készíteni, próbálunk valamit megjósolni, például megjósolni azt, hogy egy bűnelkövető az visszaeső lesz a későbbiekben, megjósolni azt, hogy egy vásárló egy terméket meg fog venni, vagy nem, illetve hogy különböző karakterisztikával rendelkező ügyfeleket, illetve embereket, fogyasztókat milyen jellegű kampánnyal lehetne megtámadni, illetve lehetne őket felkeresni. Ehhez mind-mind adatokra van szükségünk, és adatokat próbálunk használni, de abba belegondoltunk-e már, hogy ezekben a modellekben az alapadatok, amiket felhasználunk, azok jók-e, illetve azok a technikák, amikre próbálunk építkezni, amivel az előrejelzéseinket megpróbáljuk készíteni, azok jók-e? Manapság ugye azt szokták mondani, hogy az adat az új olaj, mindenhol szükségünk van adatra, hogyha valamit leszeretnénk írni, ennek az értéke az egekbe szökik a jövőben nézve is. És ahogy elmondtam ezeket a példákat, akkor az mind-mind arra utal, hogy adatokra van szükségünk, adatokra, információkra van szükségünk ahhoz, hogy a környezetünket leírjuk, vagy valamilyen döntést hozzunk, megfelelő döntést tudjunk hozni, ahhoz adatokra, illetve ismeretekre van szükségünk az adott jelenséggel kapcsolatosan. Viszont, hogyha csak a számokat nézném, és ezeknek a mértékegységét nézném, akkor ezek száraz tények lennének. A kérdés az az, hogy ha ezeket meg szeretnénk jeleníteni, illetve közelebb szeretnénk hozni ezeket a felhasználókhoz, akkor ezt hogyan tudom megtenni, hogyan tudom az adatokat életre kelteni, hogyan lehet ezeket az adatokat egy-egy történetbe beilleszteni. Ugye, ha megkérdeznénk a hétköznapi embert, hogy mivel foglalkozik a statisztika, akkor nagyon sokféle dolgot mondanának. Ugye, mi azt mondanák, hogy valamilyen olyan tudomány, vagy egy olyan módszertan, amivel információkat vagy adatokat gyűjtünk, ezekből táblázatokat, diagramokat készítünk, illetve előállítunk valamilyen adathalmazt, és ezt megpróbáljuk utána döntésekre felhasználni. Azonban nagyon sokan úgy gondolják, hogy a statisztika az egy olyan tudomány, ami megtévesztésre alkalmas, az egy olyan dolog, amivel hazudni lehet. Néhány idézetet kigyűjtöttem, illetve néhány idézetet hoztam, ami azt sugallja, hogy a statisztika alkalmazására figyelni kell, illetve ezekre majd szeretnék példát mutatni a későbbiekben, hogy ahogy már mondtam, nem a statisztika lesz a fő bűnös, hanem maguk az alkalmazók, illetve a félreértők lesznek a bűnösök, amikor ezeket rosszul fogjuk használni. Az első idézet, a statisztika olyan, mint a bikini, sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja. Ez valahol arra szeretne utalni, hogy ha egy-egy számmal próbálunk valamit leírni, az igen mond valamit, de önmagában egy számot, ha nem tudjuk elhelyezni a gondolatvilágunkban, nem tudjuk mihez viszonyítani, akkor ez semmit mondó lehet, illetve lehetséges, hogy nem a kulcskérdésre fókuszálunk ezzel. Volt, aki azt mondta, hogy vannak kis hazugságok, vannak nagy hazugságok, és vannak statisztikák. Ezt arra mondták, amikor valamilyen döntési helyzetben olyan adatokat használtak fel, amiknek semmilyen megalapozottsága nem volt az adott döntési környezetben. A harmadik idézet, ami nagyon sokaknak ismerős lehet, hogy ez a Churchillnek tulajdonított idézet, hogy csak azt a statisztikát hiszem, amit én hamisítok. Ennél a pontnál azért el szeretném mesélni, hogy jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezt az idézetet valóban Churchill mondta-e, neki tulajdonítják, de ez nem bizonyított tény. Illetve, ahogy mondtam már, a mai világban egyre több adat és információ áll rendelkezésünkre, és ezeket próbálnánk felhasználni, de nagyon sokszor probléma az, hogy egyáltalán mi az, ami ténylegesen számunkra információt jelent, és mi az, ami nem. A mai világban, ahogy egyre nő az adatoknak, illetve az információknak a mennyisége, ezzel párhuzamosan a fals információknak a mennyisége is egyre inkább növekszik. A hétköznapi ember számára a statisztika, ahogy mondtam már, valahogy mindig a diagramokhoz, illetve a táblázatokhoz próbálják kötni, illetve a kérdőíves felmérésekhez szeretnék kötni. A statisztika ennél jóval több. Amire rá szeretnék mutatni ebben a fél évben, hogyha a hallgatóságra gondolok, akkor a különböző képzési programokban számos elemzést kell készíteniük, ahol statisztikai technikákat használnak. Ezek lehetnek modellezési technikák, lehetnek többváltozós technikák, vagy különböző tesztek lehetnek, de a statisztika nem itt kezdődik. Jóval korábban kezdődik, és amire itt majd ma rá szeretnék mutatni, az nem az a része lesz a statisztikának, amikor vadképleteket, illetve módszereket fogunk használni, hanem a tervezésnek és az előkészítésnek a fontosságát, illetve a kritikus szemléletmódnak a jelentőségét szeretném hangsúlyozni a mai előadásomban, illetve a célom az, hogy az előadás után mindenki, amikor statisztikai adatot lát, vagy statisztikai adatot hall, akkor próbáljon belegondolni azt, hogy ez valójában mit is jelenthet ez az adat. Mire is lehet használni ezt az adatot? Mi lehet a jelentéstartalma annak az adatnak? Ugye a statisztikával az élet minden területén találkozhatunk, ugye ez lehet akár mezőgazdasági terület, lehet egészségügyi terület, lehet gazdasági terület, lehetnek bölcsész területek is, csak olyan néhány példát vagy alkalmazási területet említsek ezek közül. És a statisztika az azért lesz fontos, mert egyrészt statisztika segítségével, ahogy említettem már, döntéseket nyerhetünk információkat, másrészt pedig az adatok, illetve az információk segítségével valamilyen folyamatot vagy valamilyen jelenséget tudunk visszamenőleg értékelni. És a kérdés, ami végig lebegjen a szemünk előtt majd, az, hogy tényleg a statisztika a hibás mindenért, amikor valahol valamilyen téves dolgot tesznek közzé, vagy esetleg más lesz a bűnös a statisztika alkalmazásával kapcsolatosan. Egyáltalán kezdjük azzal, hogy mi a statisztika, illetve mivel foglalkozik a statisztika. Ami nagyon fontos, hogy ez a tudományterület, illetve ez a módszertan tömegjelenségeket próbál megvizsgálni. Az egyik kedvenc történetem, elrendelhető példám az, amikor néhány évvel ezelőtt valaki azt szerette volna megvizsgálni, hogy a németeknek, illetve a magyaroknak milyen a bor preferenciája, vajon mind a két nemzet a vörösbort, vagy a fehérbort, vagy a rozét preferálja, vagy eltér ez a preferenciájuk. A probléma csak az volt ezzel a vizsgálattal, hogy összességében 5 embert kérdeztek meg. Most 5 ember alapján szerintem mindenkinek nyilvánvaló, hogy messze menő következtetést nem lehet levonni, illetve messze menő dolgokat nem lehet állítani ebben a kérdéskörben. Valamilyen más módszertant kellett volna alkalmazni. Egyáltalán, amikor statisztikáról beszélek, akkor mi mire keressük a válaszokat nagyon gyakran, illetve milyen alkalmazási területek vannak. Nagyon sokszor meg szeretnénk becsülni valaminek az értékét, akár egy konkrét számértékkel, akár egy intervallummal, egy toli tartományba, amiben nagy valószínűséggel belesik a becsülni kívánt jellemzőnek az értéke. Megpróbálunk előrejelzéseket készíteni, akár térben és időben, megpróbálunk klasszifikálni, megpróbálunk szegmentálni, tehát például, hogy ezekre példát mondjak, megpróbálom előrejelezni azt, hogy egy fogyasztó valóan egy terméket megvásárol, vagy nem, vagy megpróbálok fogyasztói szegmenseket kialakítani, és a különböző fogyasztói szegmenseknek a jellemzőit megadni. És nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben mi megpróbálunk következtetéseket levonni egy nagyobb tömegre vonatkozóan, illetve egy jelenség vonatkozásában. Maguk a kérdések, amiket vizsgálunk, az így hangozhat, vagy így hangozhatnak, hogy mennyi egy adott változónak, vagy az értéke, hogyan változott meg valami időben, mi befolyásolja az adott változónak, vagy a jelenségnek az alakulását, ezek a jelenségek, vagy ezek a dimenziók mivel állnak egyáltalán kapcsolatban, illetve hogy ezeknek a jellemzőknek, illetve ezeknek az objektumoknak, amiket próbálunk megfigyelni, azoknak egyáltalán milyen jellemzői vannak. És ezekre a kérdésekre egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokféle fajta módszertant lehet használni. Hogyha abban gondolkodunk, hogy a statisztika az mit is jelent a valóságban, ugye ahogy mondtam már, nagyon sokan azt gondolják, hogy hát itt van az adattáblám, itt van a kérdőívem, és akkor egy számítógép, egy szoftvert elkezdek nyomkodni, és akkor különböző technikákat lefuttatok. Nem. A statisztika az nem itt kezdődik. Az ott kezdődik már eleve a problémakör, hogy van egy alapkérdés, amit feltesznek nekünk, amit meg szeretnénk vizsgálni. És ez a kérdés, ez nem statisztikai kérdés még alapból, hanem más területekről jön. Akár gazdasági kérdés, akár valami társadalmi, vagy valamilyen szociológiai kérdés, vagy akár egy egészségügyi kérdés is lehet, amire választ szeretnénk kapni, és ennek a vizsgálatára a statisztika az egy lehetséges módszer. Nem az egyetlen, egy lehetséges elemzési módszer lehet. Amikor elindulunk, akkor nagyon fontos lesz az első lépésben megterveznünk azt, hogy egyáltalán az a jelenség, amit mi vizsgálni szeretnénk, az hogyan képezhető le, hogyan mérhető, hogyan vizsgálható majd. Tehát megkérdés az, hogy mit mérünk. Az is egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy ki a célcsoportunk, vagy milyen vonatkozástatva szeretnénk majd ezeket az adatokat, vagy az információkat előállítani. Országokra, személyekre vonatkozóan. Ezek az adatok, amiket, vagy illetve ezek a tulajdonságok, amiket én vizsgálni szeretnék, majd ezek meg lesznek valamilyen adatbázisban, vagy nekem egy felmérés kell majd megterveznem a későbbiekben? Ez mind egy olyan kérdés, amit előre tisztáznunk kellene, és az első fázisban, ebben a tervezési fázisban nagyon fontos megnéznünk azt, hogy hogyan szerezzük meg az adatokat, illetve hogyha megkérdezés vagy lekérdezésről van szó, akkor kiket kérdezünk meg, és hogyan fogjuk őket megkérdezni. Tehát ez a kiket kérdezünk meg, hogyan kérdezünk meg, és az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit kérdezünk majd tőlük a későbbiekben. Jó, a tervezési fázis az azért nagyon fontos, mert van egy olyan kifejezés, amit úgy hívnak, hogy adatminőség. Az adatnak a minősége az nagyban függ attól, hogy mennyire jól van az egész folyamat letervezve. Mennyire volt körültekintő a tervezés, mennyire gondoltunk a különböző torzított tényezőkre és ezeknek a kezelésére. Erre jó néhány példát fogok mondani a későbbiekben. Ha megvan a tervezésünk, akkor utána jön az adatnak a felvétele, de gyakorlatilag összeállítjuk azt az adathalmazt, amit mi majd elemezni szeretnénk a későbbiekben. Ez lehet akár adatoknak az átvétele más adatforrásokból, vagy történhet megfigyelés útján is, amikor akár kérdőív segítségével, vagy egy telefonos interjú segítségével, vagy valamilyen netes vagy kérdezőbiztosos lekérdezés segítségével például megkérdezek válaszadókat. Itt a kérdés az az, hogy teljes körű legyen ez a megfigyelés, vagy pedig részleges megfigyelésről beszélünk, tehát hogyha nem mindenkit kérdezünk meg, csak néhány egyedet fogok kiragadni. hogyha néhány egyedet ragadok ki, tehát egy részleges megfigyelésről beszélünk, akkor nagyon sokszor a valóságban kérdés az, hogy ebből a részcsoportból hogyan tudok az egészre következtetni. Így szokták használni azt a kifejezést, hogy ehhez reprezentatív mintákat kell majd használnunk, tehát egy olyan tömeget kell megfigyelnünk, ami a sokaságomnak az összetételét tükrözi, de itt van egy nagyon fontos dolog. Nagyon sok esetben, amikor teszteket használnak, a tesztek alkalmazhatóságának előfeltétele az, hogy véletlenül legyenek az egyedek kiválasztva. Tehát a véletlen kiválasztásnak van nagy szerepe. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sok olyan felmérést lehet látni, amikor felraknak egy kérdőívet az internetre, és akkor próbáljuk meg kitölteni, vagy töltsük ki az internetet. Vajon ez az így kitöltött kérdőívek kikre vonatkoznak ezekből a válaszokból, kikre lehet következtetni? Amikor megosztunk egy kérdőívet a Facebookon, hogy ó, töltsétek már ki, légy szíves, mert kell egy dolgozathoz, kell valamilyen méréshez, vajon azok a kitöltők, akik kitöltik, ők kiket reprezentálnak az ő adataikat, az ő válaszaikat, ha elemezzük, akkor kikre vonhatunk le ebből következtetést? Vajon ezek a válaszok általánosíthatóak-e? Jó, tehát ez egy fontos kérdés ennél a pontnál. Ez nem teljesül, ez nem számít véletlen kiválasztásnak, tehát ez az általánosítás vagy általánosíthatóság itt nem teljesül ebben a formában. Ha megvannak az adatoknak a felvétele, tehát összeraktunk egy adattáblát például, akkor még mindig nem az adatelemzés kezdődik, hanem van egy úgynevezett data management fázis, amikor a begyűjtött adataimat én leellenőrzöm, megnézem azokat az adatokat, hogy vajon ezek ellentmondanak-e egymásnak, illetve van-e például rögzítési hiba vagy gépelési hiba. Ha erre egy-egy példát szabad mondani, akkor egy 10-15 évvel ezelőtt volt egy vizsgálatunk, amiben egészségügyi állapotát kérdeztük meg a Dél-Alföldön lakóknak, és volt egy olyan kérdés ebben a kérdőívben, hogy szült-e ön már gyereket. A válasza az egyik válaszadónak az volt, hogy igen, majd kicsit később, amikor megkérdeztük, hogy mi az ön neme, lazán beixelte azt, hogy férfi. Most nyilván ez a két válasz ellentmond egymásnak, az ilyen jellegű válaszokat tisztítani vagy kezelni kell, ahogy mondtam már, ha ezeket nem kezelnénk, akkor az adatminőségnek a problématikája sérülne. A másik, ami itt egy példaként, hogyha el szabad mondani, ez is egy jó néhány évvel ezelőtt történt meg egy felmérés során, amikor arról volt szó, hogy azt nézték meg, hogy közétkeztetésben ki mennyit fizetne tovább, mennyivel fizetne többet a menüért, hogyha az e-anyagmentes lenne, gluténmentes lenne, vagy cukormentes lenne, akkor erre is volt egy kérdőíves felmérés, és az egyik felvételi helyszín az egy zenei fesztivál volt itt Szegeden, ahol ez megtörtént. Megnéztük a válaszadóknak az összetételét. Gyakorlatilag a probléma az volt, hogy a legfiatalabb két válaszadónk az 9 és 11 éves volt ebben a vizsgálatban. Hát egy 9 és egy 11 éves válaszadó valószínűleg ezt a kérdést meg fogja tudni ítélni úgy, hogy ebből mi következtetéseket vonjunk le. Hát nem. Tehát, hogy ez is egy olyan problémakör volt, amikor itt az adatokat, illetve a válaszokat ellenőriznünk kellett, illetve az elemzés előtt ezeket a problémákat kezelnünk kell. Vagy például, hogyha kézzel vagy papíralapú kérdővel gondolunk, és utána ezeket számítógépen szeretnénk rögzíteni, akkor, hogyha van egy 5 fokú skálám, tehát 1 és 5 között kell valamit értékelni, lehet, hogy valaki elgépelt az egyik választ és 6-os gépelt be, ezeket is ellenőriznünk kell és kezelnünk kell ebben a lépésben. Ha megvan az adatoknak az előkészítése, vagy az adattáblának az elemzésre való előkészítése, akkor következik az elemzés. Na, ez az a fázis, amikor mi statisztikai technikákat, diagramokat, táblázatokat készítünk, majd az utolsó lépésben történik meg az adatoknak, illetve az eredményeknek a közzététele. Ez akár publikáció lehet, akár valami kiadványkészítés, és ami nagyon fontos, és amire sokan meg szoktak feledkezni, hogy maga egy visszacsatolást is kell ez az utolsó lépés, hogy tartalmazzon a válaszadók irányába. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha belegondolunk abba, hogy kapunk egy kérdőívet papír alapon, vagy akár elektronikusan, hogy légy szíves, töltsd már ki a kérdőívemet. Mit szoktunk csinálni nagyon sokszor? Hát legtöbbször kuka. Vagy delete gombot nyomunk azonnal, mert nem vagyunk motiváltak a kitöltésbe. A kitöltőt úgy lehet motiváltabbá lehet tenni, hogyha a kitöltés után egy visszacsatolás következik, kap egy visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyen eredményeket kaptunk a felmérésünkből. Hogyha ezt a teljes procedúrát nézzük, onnét kezdve, hogy megvan a kezdő kérdés, és odáig, hogy lezárjuk a statisztika elemzésünket, tehát az eredményeinket közzétesszük és a visszajelzéseket megadjuk, akkor ebben a teljes folyamatban a leghosszabb lépés, vagy a leghosszabb rész az a tervezési fázis. Tehát a tervezési fázison nagyon-nagyon-nagyon sok múlik, ugyanis ha az nem jól van megcsinálva, akkor mi kezd használtunk akármilyen módszertan, ha olyan torzító tényezők léphetnek fel az elemzéseink során, ami megbízhatatlanná teszi az eredményeinket. Néhány hibaforrás szeretnék megemlíteni, ami statisztikai jelenségeknél, statisztikai elemzéseknél is fellép. Itt egy hosszabb láncot fogunk látni, majd két ágon, két szempontú megközelítést fogunk majd látni. Ugye odáig szeretnék majd eljutni, hogy maga a felmérés megtörténik. Ugye ha kiindulunk, akkor az első lépésünk az a konstrukció, vagy valamilyen kutatási kérdés, ahogy mondtam, mondanunk, hogy van egy alapkérdésünk, amit fel szeretnénk rakni. Mi történik ezután, hogyha folyamatban nézem, vagy a folyamatot nézem, akkor a következő lépés az az lenne, hogy ebből én megpróbálok valamilyen mérőeszközt készíteni, valamilyen kérdőívet, vagy valamilyen kérdéssorozatot próbálok készíteni. Viszont ahhoz, hogy én megfelelő kérdéssort készítsek, ahhoz meg kell tudnom ragadni az alapjelenségnek a mérhető tulajdonságait. Vajon, hogyha azt a kérdést tenném fel, hogy azt szeretném megvizsgálni, hogy ki mennyire boldog, akkor ez hogyan lehetne megtenni ezt a kérdést? Vagy hogyan lehetne ezt megvizsgálni? Egyáltalán kinek mit jelent a boldogság? Nem mindenkinek ugyanazt fogja jelenteni a boldogság. És innét kezdve, hogyha megkérdezném azt, hogy most ki mennyire boldog, 1-től 5-ig osztályozza ezt a számértéket, vagy ezt a boldogságát, akkor mindenki az alapján osztályozza, hogy ki mit ért ez a jelenség alatt. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a fogalmaknak egyébként tisztának kellene lenni ahhoz, hogy mi ebből a végén következtetést tudjunk levonni. Vagy például, hogy egy összetett jelenséget nézek, azt mondom, hogy versenyképesség, vagy azt mondom, hogy digitalizáció. Hogyha ilyen jelenségeket szeretnék mérni, akkor a mérhető jegyeket meg kellene találnom, és utána ezekkel kapcsolatosan kellene adatokat gyűjtenem, ezekkel kapcsolatosan kellene kérdéseket megfogalmaznom. Nagyon sok esetben ez nem teljesül. A kicsit később ezzel kapcsolatban még egy-két példát el fogok mondani. Ha megvan a kérdőjében, vagy megvan a mérőeszközöm, akkor utána jönne az, hogy begyűjtöm a válaszadóktól a válaszaimat, és amikor begyűjtöm a válaszokat, akkor az, hogy használok egy mérőeszköz, akkor egy úgynevezett mérési hiba léphet fel, vagy egy mérési probléma léphet fel. Mi lehet ez a mérési probléma? Például, amikor kérdezőbiztost használunk, és a kérdezőbiztosnak van egy torzító hatása, vagy például az is egy mérési hiba lehet, amikor valaki nem érti meg a kérdést, amit feltettek neki, és a félreértett kérdésre fog valamit válaszolni majd a későbbiekben. Jó, tehát ez is egy torzító tényező, ami felléphet az elemzéseink során, erre is vissza fogok térni. A következő, amikor megvannak a válaszok, és ugye mondtam, hogy elkezdem majd feldolgozni az adatokat, meg elkezdem az adattisztítást, akkor ahhoz, hogy előálljon a kész adattábla, akkor fel kell dolgoznom a beérkezett válaszokat, illetve előkészítem az adattáblát. Itt feldolgozási hibákat lehet elkövetni. Lehet, hogy emlékeznek sokan arra, amikor a 2000-es éveknek az elején volt, azt hiszem, hogy a 2010-es éveknek az elején volt egy felmérés, amikor arra voltak kíváncsiak, hogy a magyarok hogyan viszolnak az EU-hoz, és volt egy hír egy pillanat, amikor megjelent a magyar sajtóban, hogy megnövekedett, hogy most Magyarországon túlsúlyba kerültek az EU ellenesek. Na most délutánra kiderült, hogy ez egy feldolgozási hiba történt, ugyanis 3 különböző választ lehetett adni az EU megítélésére vonatkozó kérdésre, és 2 válasznak felcserélték a kódszámát az elemzésbe, és többségében nem az EU ellenzők, hanem az EU pártiak voltak, csak ez közben kiderült a sajtóba délelőtt, délután egy módosító vagy egy helyesbítő közleményt adtak ki, hogy bocsánat, itt egy tévedés történt az elemzésben. És amikor az adatainkat előkészítjük, megvannak az előkészített adataink, utána kezdődhet az elemzés. Hogyha a megfigyelt sokasság szempontjából szeretnék közelíteni, akkor mindig van egy sokasság, van egy alapsokasságom, akikkel kapcsolatosan én majd állításokat szeretnék megfogalmazni, akikre vonatkozóan én majd az adatgyűjtést szeretném végrehajtani. Ugyanakkor nagyon sok esetben nem az egész sokasság érdekel engem, hanem van egy célcsoport ezen belül, és az adott célcsoport vonatkozásában fogok majd én adatokat gyűjteni. Például, hogyha én azt mondom, hogy dohányzási szokásokat szeretnék vizsgálni az egyetemisták körében, akkor egy kérdés lehet az, hogy az összes egyetemista szeretném vizsgálni, vagy csak azokat, akik dohányoznak, mert ha csak azokat, akik dohányoznak, akkor a célcsoportot a dohányzók fogják jelenteni. És ez a kérdés azért egyébként bonyolítható tovább, hogy igen, de akkor engem mi érdekel? Csak azok, akik most dohányoznak, vagy azok is érdekelnek, akik korábban dohányoztak, azok érdekelnek csak, akik rendszeresen dohányoznak, vagy a koccadohányosok is érdekelnek-e például. Tehát itt egy célcsoportválasztás történik, akikkel kapcsolatosan majd én az adatgyűjtést szeretném lefolytatni. Hogyha megvan a célcsoportom, akkor el szeretném érni a potenciális válaszadóimat, és ugye van egy úgynevezett mintavételi keretem. A mintavételi keret esetében, ha teljes körű a megfigyelés, tehát mindenkit megkérdezek, akkor ezt a mintavételi keretet fogom lekérdezni, hogyha pedig mintát fogok venni, akkor ebből a keretből fogom venni a mintát. Itt nagyon sok esetben van egy úgynevezett lefedettségi hiba. Ez a lefedettségi hiba lehet például az, hogyha én egy előadáson vagy egy gyakorlaton szeretném kitöltetni a kérdőívemet, lesz, aki nem lesz ott például. Tehát ez egy lefedettség, de nem fogok tudni mindenkit elérni abban az esetben, hogyha ott szeretném a kérdőívemet kitöltetni. Tehát itt van egy lefedettség hiba. Ha mintát veszünk, akkor ebből a mintavételi keretből fogok mintát venni, és ebből fognak előállni azok a véletlen minták, amiket én megpróbálok az elemzéseimnél előállítani. Itt abból is fakad egy hiba, hogy nem kérdezek meg mindenkit, csak egy részhalmaz fogok megkérdezni. Ez a hiba ilyenkor a mintavételi hiba. Ez a hibatípus szándékosan van más színnel jelölve a dián. Erre majd mindjárt beszélek, hogy miért. És amikor megvan a mintám, kiküldtem a kérdőívemet, hát ugye, ahogy beszéltük már, nem fog mindenki válaszolni a kérdőívemre, nem fogja mindenki visszaküldeni a kérdőívet. Lesz egy nem válaszolásból fakadó hiba, vagy egy nem válaszolásból fakadó torzítás. És utána, akik visszaküldték, azok lesznek azok a válaszadók, akiknek a válaszait én fel fogom tudni dolgozni a későbbiekben. Ha megnézzük ezeket a hibatípusokat, amiket itt példaként felírtam erre a diára, akkor a sárgával jelölt hibák, az érvényességi, specifikációs hiba, a mérési, a feldolgozási hiba, a nem válaszolásból fakadó hiba, meg a lefedettségből származó hiba, ezek olyan hibatípusok, amelyek bármilyen statisztikai vizsgálat során felléphetnek, bármikor előfordulhatnak. Ezeket a hibákat gyűjtőnéven úgy szokták hívni, hogy nem mintavételi hibák. És van egy, ami a mintavételből, a részlegességből fakad hibatípus, ez a mintavételi hiba. Hogyha kezelni szeretném a hibákat matematikailag, illetve erre rá szeretnék hatni, ezek közül a nem mintavételi hiba az, amit én mérni tudok, illetve amilyen rá tudok hatni. A sárgák, azok torzított tényezőként ott vannak az elemzéseimben. Ezek azok a tényezők, amiket meg kell próbálnunk mérni, illetve nem meg kell próbálnunk csökkenteni. Jó, elméletben lehetne mérni, csak ezek olyan dolgok, amiket nem fogunk tudni meghatározni, erre majd mindjárt erre is fogok egy példát mutatni a nem válaszolásból fakadó hiba esetében. Egy-két példát még hagyd mondjak el a hibákkal kapcsolatosan. A specifikációs hiba, ugye, amikor az eredeti kérdést rosszul fordítom le a mérőeszközre, nem ragadom meg minden mérhető szempontját, de akkor itt mik fordulhatnak még elő. Sajnos én már láttam olyan kérdőívet, vagy olyan vizsgálatot, ahol egy bank esetében arra voltak kíváncsiak, hogy az ügyfeleik mennyire elégedettek. Nagyon sokféle kérdést feltettek, csak éppen azt felejtették el megkérdezni, hogy mennyire elégedett az ügyfél, nem volt célváltozó az elemzésben, és innét kezdve ez nem úgy működik egy kérdőíves vizsgálat, hogy jaj, bocsánat, akkor még ezt a kérdést utólag válaszolja meg valaki. Ilyenkor borult a válasz. A másik, ami nagyon fontos, és amit tisztázni kellene, hogy minden kutatási kérdésre, minden vizsgálati kérdésre megkaphatjuk-e a választ a kérdőívünk segítségével, hogyha kérdőívet készítünk. Ne forduljon elő az a hiba, amit mondtam már az előbbi bankos történetnél. Ez egy ilyen táblázatot szoktak használni, amikor azt szokták csinálni, hogy a kérdőív esetében felírják, hogy egyes kérdés, kettes kérdés, hármas, négyes, ötös kérdés, felírjuk a vizsgálati célokat pedig a másik dimenzióba, és ígyszelgetjük, hogy az első kutatási kérdésemre ebből a kérdésből fogok tudni majd választ adni. A második kérdésre ebből és ebből a kérdésből fogok tudni, vagy ezen és ezen kérdés alapján tudok választ adni, és ebből tudjuk ellenőrizni, vagy ezzel a módszerrel tudjuk azt ellenőrizni, hogy még a felmérés lefuttatás előtt, hogy mindenre választ kapunk-e, minden kérdést meg tudunk-e válaszolni. Hogyha esetleg olyan kérdés van a kérdőívben, amelyik egyik kutatási kérdés válaszolására sem alkalmas, tehát egyik kutatási kérdés sem válaszolja meg, az egy felesleges kérdés, felesleges feltenni. Nem fog tudni vele mit kezdeni, úgyhogy ha valakit az érdekelne, hogy hogyan lehet a kérdői hosszát rövidíteni, ezek azok a kérdések, amik egy kérdőívből kidobhatóak a későbbiekben. A mérési hiba esetében egy-két problémát még hagyj meséljek el. Az adatgyűjtés módja is befolyásolja azt, hogy milyen hibát követhetünk el. Ugye lehet, akár mondtam már, online kérdőívet is használtunk, kérdezőbiztos is használhatunk. Egy példát erre, ha elmesélhetek, akkor az USA-ban volt egy olyan vizsgálat, amikor a kérdőívben az volt az egyik kérdés, hogy kinek mi a szexuális beállítottsága. És két egymás után évben megcsinálták ezt a vizsgálatot. Az egyik évben kijött azt, hogy a homoszexuálisoknak az aránya az 3%, a következő évben pedig az jött ki, hogy a homoszexuálisoknak az aránya az 10%. Mi lehetett a probléma ebben? Miért volt ez az eltérés a két vizsgálat között? Az alapvető eltérés a két vizsgálat között az volt, hogy az egyik esetben kérdezőbiztost alkalmaztak, amikor face-to-face, szemtől-szembe kellett válaszolni erre a kérdésre, a másik esetben pedig egy online, egy internetes kérdőívet használtak. Jó, tehát az eredményeket befolyásolja azt, hogy milyen mérőeszközt fogunk használni. Pláne, hogy ha online eszközt használunk, akkor vegyük figyelembe azt, hogy azoknak a válaszait fogjuk tudni figyelembe venni, akik egyáltalán az online térben mozognak, ezeket az online eszközöket használják. A másik torzító tényező az maga a válaszadó. Vajon a válaszadó az igazat mondja nekünk a kérdésre, vagy valami mást? Nagyon sok esetben jövedelmi kérdések esetében, amikor jövedelmi helyzetet vizsgálunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a legalacsonyabb jövedelem sávban és a legmagasabb jövedelem sávban tartozók, azok nem a valós választ adják meg nagyon sok esetben. Ugye az alsó sávban tartozók általában picit magasabb értéket szoktak megadni tapasztalatok alapján, a magasabb sávban tartozók meg valamivel alacsonyabbat szoktak megadni. Jó, a másik, ami probléma lehet a válaszadó esetében, az az, hogy egyáltalán hajlandó-e válaszolni az adott kérdésre, vagy megtagadja a nem válaszolást, vagy megtagadja a válaszolást egy kérdés esetében. A kérdező biztosnak is egy torzított hatása lehet, hogy a jó kérdező biztos az semleges. Nem befolyásolja a válaszokat. Voltam már olyan környezetben, időnként, amikor embereket gyűjtenek a városban különböző fókuszos csoportos megbeszélésre, vagy különböző tesztekre, időnként beszoktam ülni erre, és megnézem, hogy mi történik ott. Nyilván nem mondom el, hogy statisztikus vagyok, és megnézem, hogy mi van. És volt egy olyan vizsgálat, ahol egy adott terméknek a csomagolásával kapcsolatosan kérdeztek, és az volt a kérdésblokknak az egyik része, hogy ha ezt a csomagolást én meglátnám, akkor mennyit hagyok érte, vagy mennyit fizetnék érte egy boltban, vendéglátóipari egységben, vagy máshol. És egy idő után azt vettem észre, hogy az első kérdés, hogy mennyit fizetnék ezért boltban, én mondtam egy 200 forintos értéket, erre a kérdésre 3 évvel ezelőtt. Azt nem szeretném megnevezni, mi volt ez a termék, illetve milyen terméktípus volt, amiről most ebben az esetben beszélünk. Én mondtam egy összeget, amire a kérdező biztos azt válaszolta, hogy 200, jó lesz ide a 180 forint is. És utána a következő 4-5 kérdésnél, a következő szituációkra már azt vettem észre, hogy nem is én válaszolok, hanem a kérdező biztos mondja meg azt, hogy de 300-at írjunk be, 400-at írjunk be, vagy 500-at írjunk be. Ez azért veszélyes, mert hogy utána egy cég erre rá fog építeni akár egy termék, vagy egy csomagolásfejlesztés, vagy akár egy marketing kampányt, és hogyha egy ilyen hibás felmérésre építünk rá, akkor pillanatok alatt azért milliárdos kárt tudunk okozni egy cég számára. Tehát a kérdező biztosnak nagyon-nagyon fontos szerepe van. A mérőeszközöknek is nagyon fontos szerepe van, hogy egyáltalán, ahogy mondtam, már megértjük a kérdést, amit felraknak nekünk, vagy pedig nem, és akkor valamilyen félreértett kérdésre fogunk válaszolni, vagy hogyha külföldi kérdőívet próbálunk itthon alkalmazni, akkor annak a fordítása megfelelő-e. Tehát valóban azt méri-e az eszköz, mint amit eredetileg akartunk mérni, nem csak mi fordítottunk valamit félre. A másik a kérdésekkel kapcsolatosan egy-két példát hagy mondjak. Itt az, hogy ki milyen felmérésre asszociál ebből, az mindenkinek a saját fantáziájára bíznám. Az egyik, hogy amikor azt a kérdést tenném fel, vagy ha azt a kérdést tenném fel, hogy ön általánosságban hogyan ítéli meg az egészségügyi állapotát, és akkor néhány válaszalternatívát felkínálunk, vagy néhány válaszalternatívát megadunk, akkor ennél a kérdésnél, az elemzésnél egyetlen egy probléma merül fel, vagy egy többek között egy fontos probléma merül fel. Amikor én azt mondom, hogy az én egészségügyi állapotom az jó vagy kiváló, akkor én tudat alatt valamihez viszonyítottam, valamihez viszonyítva mondtam meg. A kérdés az, hogy ki mihez viszonyít? Ahhoz képest, hogy milyen volt korábban az egészségügyi állapotom? Vagy ahhoz viszonyítok, hogy milyen, mit szeretnék, hogy milyen legyen? Vagy az átlaghoz, a nagy átlaghoz képest viszonyítok? Vagy a szomszédomhoz képest viszonyítok? Vagy mihez viszonyítok? És ebben az esetben ennél azért a válaszok tartalmában van eltérés, és ez is egy torzítás lehet az elemzések során. A másik, amikor, amit mondtam, és itt is volt egy ilyen példa, amikor mihez képest, ha időben korábbi állapothoz viszonyítok, vagy olyan kérdést teszek fel, ami 4-5 vagy 10 évvel ezelőtti helyzetre vonatkozik, akkor vajon én most jól emlékszem arra, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt? És jó választ adok, vagy helyes választ adok erre a kérdésre, vagy az emlékeim alapján lehet, hogy rosszul fogok elemezni, ugyanis ez is egy mérési hibát fog okozni a vizsgálataimnál. A másik, hogy nagyon sokszor látunk olyan kérdőív halmazokat, amikor hát irányított a kérdés. Az irányított a kérdés, hogy hát persze tudom, hogy mi fog ki, vagy mit szeretnék rá válaszolni. Tehát amikor azt mondom, hogy szeretné elérni például a kitűzött céljait, hát nyilván igen, mert azért tűztem ki a céljaimat. Az ilyen kérdések azok, amikor kijön az, hogy 98%-a a válaszadóknak egyetértett az ilyen kérdéssel, vagy ezzel a kérdéssel. Nagyon figyeljünk arra, hogy a kérdéseket úgy kell megfogalmazni, hogy ezek ne legyenek irányított kérdések. A másik, ami összetett kérdések esetében, ami nehézséget okoz, amikor például egy ilyet kérdeznék, hogy szeretne-e ön otthon pihenni, vagy elmenni nyaralni ebben az esetben. Beigszel valaki, hogy igen, nagyon jó, akkor mit szeretne elmenni, vagy otthon maradni ebben az esetben. Jó, tehát arra is figyelni kell, hogy a kérdés az ne legyen túl összetett, mert nem tudjuk megmondani, hogy az igen, az mire vonatkozik, amit válaszként megkaptunk ebben az esetben. És nagyon sok esetben használunk ilyen 5-fokú skálákat, meg 7-fokú skálákat, tehát az értékeljük 1-től 5-ig, amit mondunk. Most, hogyha visszagondolunk arra a kérdésre, hogy ki mennyire boldog most, mindenki gondoljon egy számértékre. A nagyobb szám az egy boldogabb állapotot jelent. Ha mindenki gondol egy számértékre, az teljesen jó, csak az a kérdésem, hogy tudjuk, hogy mi az egyesnek és az ötösnek a jelentése. Hogyha én most kisarkítom ezt a kérdést, és azt mondom, hogy az egyes az azt jelenti, hogy én most ilyen emós állapotban vagyok. Az ötös meg azt fogja jelenteni, hogy ilyen rózsaszín felhőben, a felelegekben vagyok, talaj felett vagyok, akkor most, ha ugyanezt a kérdést feltenném, hogy ki mennyire boldog most, akkor vajon ugyanazt a számértéket válaszolná, vagy sem? Vagy a ki mennyire boldog most, ha én ezt a kérdést nem most teszem fel, hanem például teszem azt, én hajnali 5-kor becsöngetek, és akkor fogom ezt a kérdést feltenni, akkor is ugyanezt a választ adnák erre a kérdésre, avagy más válasz jön neki. Ugye itt meg a felmérésnek a környezete az, ami befolyásol nagyban, és ez is egy torzító tényező lehet az elemzések során. A skálákkal kapcsolatosan még ami problémaként előszokott merülni, vagy felszokott merülni, ez a páros vagy páratlan skála, az a 4-fokú vagy 5-fokú skálát használunk. Az, hogy melyik viselkedik jobban, vagy melyik hogyan viselkedik, az nagyon kultúrkör függő, nagyon ország függő, illetve témakör függő, hogy milyen témakörben vagyunk. Én azt szeretném azt tudom tanácsolni, hogy a négyfokú skálának nincs középpontja. Ha a válaszolót valamilyen irányban el szeretném billenteni, akár plusz, akár mínuszba, akkor páros fokszámot próbáljunk alkalmazni. Hogyha megengedem azt, hogy legyen ez a középső, ez a nihil semleges állapot, nem tudom, sem pozitív, sem negatív, akkor a páratlan számú skálák működnek. Viszont arra figyeljünk, hogy amikor ilyen skálákat használunk, akkor nem csak ilyen ötfokú skálát lehet használni, hogy 1-5-ig mennek a számok, hanem olyat is lehetne, hogy ilyen ellentett skála, például, hogy -2, -1, 0, 1, 2. Na most az a baj, hogy az emberek azok azért egyrészt visszajognak a számoktól, másrészt a negatív számoktól, meg különösen. Hogyha ugyanazt a kérdést egy ilyen 1-5 skálán mérem, vagy egy -2, +2 skálán mérem, nem feltétlenül azt a számot fogják beixelni az egyes válaszadók, és ebben is lehet a válaszokban egy eltérés. A másik dolog meg, hogyha például kicsi gyerekeket szeretném megkérdezni azt, hogy jaj, te mennyire vagy most boldog, vagy milyen az állapotod, értékeld 1-5, nem biztos, hogy érteni fogja, hogy mit akarok tőle. Na, ez az, amit különböző innovatív tréningeken úgy szoktak eladni, hogy nem 1-5-ig kell értékelni, hanem különböző smiley-kat, ilyen mennyire mosolygós az arc, és választjuk ki, hogy melyik smiley vagyunk éppen, vagy melyik ilyen emoji vagyunk éppen, és azzal próbáljuk magunkat azonosítani. Jó, tehát a skálák is olyan tényezők, amik torzításként léphetnek fel a későbbiekben. A nem válaszolásból fakadó hiba esetében egy-két dolgot szeretnék csak megemlíteni, ennek mi a legfőbb oka. Ha belegondolunk, hogy mi is mit szoktunk csinálni, egy, amit mondtam már, nem vagyunk motiváltat, nem érdekel, nem akarom kitölteni. A másik, erre nekem nincs idő. Nem, most majd később ki fogom tölteni, ennek általában az a következmény, hogy el is felejtjük ezt kitölteni. Tehát a motiválatlanság, az időhiány szokott a fő probléma lenni, vagy a válasznak a megtagadás, olyan kérdést teszünk fel, ami a válaszadó nem hajlandó válaszolni. Ugye az, hogyha ezt csökkenteni szeretnénk, ugye amit mondtam már, nagyon fontos az, hogy próbáljuk motiváltá tenni, vagy érdekelté tenni a válaszadót abban, hogy miért fontos az, hogy erre választ adjon, és mi lesz ennek majd a tényleges következménye az ő válaszainak, hogyha ezt a döntéshozók elég fogjuk tárgyalni. Illetve van egy másik jelenség is a valóságban, amit válaszadói hajlandóságnak hívnak. Nagyon sok esetben azt szokták mondani, hogy ha kiküldünk egy kérdőívet, akkor ennek csak egy töredéke jön vissza. Nem tudom, ki mit gondol, a kérdőívek hány százaléka szokott visszajönni, amit kiküldünk. Hány százalékát töltik ki? Ez általában olyan 10-15% körül mozog. És ilyenkor szokták egyes cégek azt mondani, hogy hát nálam a kitöltési arány az 30%-os volt, és ez milyen nagyszerű. Hát ha 10%-hoz képest nézem, akkor tényleg egy nagyobb választodói hajlandóság van, viszont ebben ugyanúgy benne van egy torzító tényező. Gondoljuk el azt az esetet, és itt van egy egyszerű példa erre vonatkoztatva, amit mondtam már a sárga színű hibáknál, hogy elméletben tudom megmondani a torzításnak a mértékét, a valóságban nem. Hogyha azt kérdezem meg, hogy ki mennyire elégedett például a tömegközlekedésnek a színvonalával, és azt mondom, hogy nézzünk átlagot ennél a kérdésnél. Az egy más kérdés, hogy ennél a kérdéskörnél nem feltétlen szabályos az átlagnak a használata, hanem inkább más középértéket kellene használni. Az egyszerűség kedvéért most az átlagot tekintsük. Hogyha azt mondom, hogy a válaszadók 4-est mondtak erre, akkor ilyenkor lehozzák azt, hogy a válaszadóink elégedettek. Oké, képzeljük el azt az esetet, hogy én kiküldök 1000 kérdőívet, és az 1000 kérdőívből csak a 20%-a fog visszajönni ennek a kérdőívnek, tehát 200 kérdőív visszajön, 800 kérdőív nem jön vissza. Ilyenkor azt mondják, hogy a 200 kérdőívnek itt ebben a példában az átlaga 4,2 volt, és azt mondják, hogy az elégedettség az 4,2, tehát a válaszadóim elégedettek. Oké, de mi van a maradék 800 nem válaszolóval? Az ő átlaguk vajon micsoda? Gyakorlatilag ilyenkor a valós átlag a 4,2-nek, meg ennek a nem válaszolók átlagának a súlyozott átlaga lenne. A nem válaszolók véleményét 80% súlyjal kellene figyelembe venni, és 20%-kal a válaszadók súlyát. Ez elméletben működik ez a képlet, gyakorlatban nem. Hát nem válaszolt, nem tudom megmondani, hogy mi az ő átlaguk ebben az esetben. Tehát itt van egy olyan torzítás ebben az esetben, hogyha a nem válaszolóknak az átlaga nagyon eltérne a válaszadóknak az átlagától, akkor amit közé tesznek számértéket, az egy torzított eredmény lesz szintén. Jó, a torzítás mértékét csak elméletben tudom meghatározni. Általában a statisztika használatában, vagy téves használata során több probléma merülhet fel, vagy ennek több oka lehet. Például, amit mondtam már, hogy nem megfelelő alapadatokat használunk, nem megbízhatóak az adatok, amiket figyelembe veszünk. A másik problémakör, hogyha nem megfelelő módszert fogok használni. Olyan statisztikai technikát használok elemzésre, ami nem használható azon változók esetében. Például, ha erre mondhatok egy példát, akkor ha nagyon sokszor elemzéseknél azt mondom, hogy a megyei bontású adatokat nézem, akkor a különböző területi egységekhez kódszámokat fogok hozzárendelni. Ugye ilyenkor minden megye kap egy kódszámot, Budapest kap egy külön kódot, tehát 1-től 20-ig mennek ezek a kódszámok. Vannak, ahol vannak még fel nem osztott területek, meg határon túli területek is, de maradjunk itt az 1-től 20-ig számértéknél. Ha a számítógépnek átadjuk ezt az adattáblát, ezeket a kódszámokat, akkor a számítógép kiszámolja az átlag megyét. Tehát ebből a számhalmazból megmondja nekünk az átlagot, közben semmit nem mond, mert nem számolhatok belőle átlagot. Jó, ez egy nagyon egyszerűsített példa volt. Nagyon sok esetben a technikákat, amiket használunk, vannak alkalmazási feltétele, amiket nem szoktak lecsekkolni az alkalmazók, hogy ez teljesül vagy nem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, más példával megfogalmazva, hogy ha én házat szeretnék építeni, akkor gyakorlatilag egy mocsaras területre fogom a házamat ráépíteni, ami lehet, hogy el fog süllyedni abban az esetben. Ezért veszélyes üzem ennek a hibának az elkövetése. A reprezentativitás hiánya, illetve a véletlen szerepe, hogyha mintavételről van szó, az nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a Facebook kérdőívek, amiket említettem már, azok esetében a statisztikai tesztek nem igazán használhatóak. A Big Data esetében nagyon sok esetben az a probléma, hogy olyan nagy az adatállományunk, hogy mi nem tudjuk megmondani, hogy nekünk mi az, ami információt jelent. Mi az, amit nekem vizsgálnom kell ahhoz, hogy a kérdésemre megfelelő vagy exakt választ tudjak adni. Nagyon sok esetben modelleket használnak. A modelleknek a problémái azok általában azok, hogy leegyszerűsítik az összefüggésrendszert, vagy pedig vannak olyan jelenségek, vannak olyan társadalmi jelenségek, vagy olyan tényezők, amit nem fognak tudni megfelelő változóval leírni, és így nem kerül be a modellbe. Innét kezdve viszont az a modell egy torzított modell lesz. Általában, amikor valaminek a hatását próbálják számszerűsíteni, vagy forintosítani, akkor ez a hiba típus nagyon sokszor előkerül. És amikre majd példát szeretnék mindjárt mutatni, ezek a félrevezető diagramokat használnak, vagy nagyon sok esetben kapcsolat együttmozgás helyett okokozati viszonyt próbálnak feltételezni, holott semmi okokozati viszony nincsen. Illetve, ami még nagyon-nagyon gyakori, hogy valamilyen adatot, diagramot hibásan értelmezünk, hibás következtetéseket vonunk le a diagramjaink, illetve az adataink, táblázataink alapján. Egy-két példát hagyj említsek meg. Itt ezt a reklámot biztos többen látták már, ugye a magyar verzióban, ha jól emlékszem, az hangzott el, hogy 4 fogorvosból 3 ezt a fogkrém márkát ajánlja. Belegondoltunk, hogy ez mit jelent? A 4-ből 3 az a majdnem mindenki ezt ajánlja. Utcán hallottam már ott is, hogy 3 fogorvosból 4 ajánlja, ezt nem tudom elképzelni egyébként, hogy hogyan lehetséges. De a 4-ből 3 ugye az a majdnem mindenki ezt ajánlja. De abba belegondoltunk-e, hogy a 4-ből 3 az a 3/4 ajánlja, az 75%. A másik érdekesség, hogy oké, az 1 fogkrém, és mi van az összes többi fogkrémmel? Itt az apróbetűs rész az, hogy ez a kérdés, amikor megkérdezték a vizsgálatban résztvevő fogorvosokat, hogy ők milyen fogkrémet ajánlanának, akkor igen, 80%-uk ajánlotta ezt a márkát, de ugyanúgy 80%-uk másik 4 márkát is ajánlott, nem csak ezt az egyet, ami a reklámból kimaradt. A másik, ez egy májusi hír volt a New York Times-on, arra volt példa, hogy miért kell figyelni a statisztikai adatoknak az értelmezésére. Ugye azt hozták ki, vagy az volt az egyik állítás, hogy a légi közlekedés, vagy a repülővel utazóknak a száma 123%-kal növekedett 2020 májusában egy hónap alatt. Ugye egy-két időszakot néztek meg. Na most a 123%-os növekedéssel kapcsolatosan ez úgy tűnik, hogy mekkora növekedés van. De valóban ez írja le megfelelően a légiutasok számának az alakulását? Ha a számokat nézzük, akkor egy hónap alatt a növekedés az 123% volt, amikor 95 ezerről 213 ezerre növekedett a légiutasoknak a száma, de ezt főben nézem, akkor ez csak 117, vagy ez a főben nézve 117.500 főt jelent nagyságrendileg. Ez nagyon sokszor trükk az elemzéseknél, vagy az értelmezéseknél, nagyon sokszor kérdés az, hogy mibe fejezzem ki a növekedést. Az eredeti mértékegységbe, vagy relatíve vizsgáljam, százalékba fejezzek ki valamit. Hogyha azt mondom, hogy 5 fővel növekedett az ügyfeleim száma. Ha volt eredetileg 10 ügyfelem, akkor az egy 50%-os növekedést jelent, 100 ügyfél esetében ez egy 5%-os növekedést jelent. Tehát önmagában nagyon kell figyelni, hogy a relatív vagy az abszolút változásokat vizsgáljuk. A kettőt általában egyébként együtt kellene, akkor mondanak valamit ezek a jelenségek. És itt azért még egy csavat hagyd tegyek hozzá, hogyha 2019 azonos időszakát nézzük, ezek amerikai adatok, 2019 azonos időszakban a napi átlagos utasszám az 2,4 millió volt. Igazából én mondhatom azt, hogy 2020 májusában volt egy 123%-os növekedés, na de én azt is el tudom mondani, hogy az előző évhez képest, akkor még mindig 96%-kal volt alacsonyabb az napi átlagos utasszám 2020 áprilisában, és 91%-kal 2020 májusában. Tehát amikor valamit mondunk, nagyon fontos, hogy viszonyítanunk kell valamihez, és egy komplex képet próbáljuk meg kirajzolni, komplexen próbáljuk meg ezeket a jelenségeket vizsgálni. A másik ezzel kapcsolatosan, ami előfordul példaként, és ezt azért tettem be ezt a diát, mert az elmúlt napokban is hallottam egy területi képviselő, egy cég területi képviselőjétől egy hasonlatos számítást, ami azonnal azért milliós bevételkiesést tud okozni a hibás számítása miatt. A maga az alapprobléma matematikai szempontból egy középiskolás probléma, hogyha valaminek először az árát csökkentem 10%-kal, utána pedig 10%-kal növelem, akkor vajon a végső ára kezdeti árnak hány százaléka? Nagyon sokan azt mondják, hogy jó, 10% csökkentés, 10% növekedés, ugyanannyi. Nem. Abban gondoljunk bele, hogyha valami eredetileg 100 forint volt, a 10%-os csökkentés az azt jelenti, hogy 10 forinttal csökken az ára, tehát 90 forint lesz. Ha utána a 10%-os növekedés, a 90 forintnak a 10%-a, tehát 9 forinttal lesz nagyon magasabb az ár, tehát a végső az 99 forint lesz. Tehát az eredeti árhoz képest még mindig van egy 1%-os differencia. És amit itt felírtam, vagy felrajzoltam a diára, hogy ha ezeket a számokat nézzük, hogyha egy 20%-os csökkentés és egy 20%-os emelés nézem, akkor a végső érték a kezdeti értéknek a 4%-a, és az előző repülős példára egy picit visszautalva, hogyha valaminek az értéke először lecsökkent 90%-kal, majd az az érték nő 90%-kal, a végső érték a kezdeti értéknek mindig csak a kezdeti értékhez képest még mindig 81%-kal alacsonyabb lesz ebben az esetben. No, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amire oda kell figyelnünk, amikor adatokat próbálunk, vagy százalékos változásokat próbálunk értelmezni. Másik ilyen értelmezési probléma valóságban, amikor a középértékeket használunk. Ugye az átlagot, vagy móduszt, vagy medián próbáljuk meg használni, ebben az átlag, ami kifejezés. És ugye ami egy tipikus kifejezés, hogy milyen az átlag magyar. Az átlag magyar az napi hány órát tévézik, hány órát, vagy hány forintért vásárol, és így tovább. Na, az átlag magyar, mint kifejezés, az egy sajtótermék, jó? Tehát az egy sajtótalálmány, nincs olyan, hogy átlag magyar. Az átlag magyar az arra utalna, hogy összenézzük a különböző mutatóknak az átlagait, vagy a középértékeit, és azt mondjuk, hogy ilyen egy tipikus tulajdonsággal rendelkező ember. A másik problémakör, amit el szeretnék mondani az átlaggal kapcsolatban, mert nagyon sokszor az átlagot használjuk, és a harmadik pontot is hagyvetítsem ki a dián, hogy vajon az informatíve az átlag. Tehát amikor azt mondom például, hogy a bruttó átlag kereset a teljes állásban foglalkoztatottak esetében, hogy 2019-ben olyan 360-70 ezer forint nagyságrendű volt Magyarországon. Ez informatív? Az a baj, hogy az átlag önmagában semmit nem mond, csak akkor mond valamit, hogyha az értékek közel vannak az átlaghoz. Viszont, hogyha nagyon nagyok az eltérések, akkor ez semmit mondó lesz. Pláne, hogyha vannak kiugróan magas vagy kiugróan alacsony értékeink, akkor is egy torz eredmény fog adni, és a második pontban szereplő példa az pont erről szól, hogy egy amerikai kormányzati dokumentumban szerepelt az az állítás, hogy az adócsökkentés hatására 92 millió amerikai átlagosan 1083 dollárs adócsökkentést kap. Igen, csak a medián az ebben az esetben 100 dollár volt. Ugye a medián az az a számérték, aminél az emberek fele az alacsonyabb értéket kap. Tehát az amerikaiak fele azok a legfeljebb 100 dollár adókedvezményben részesült. Hogy lehet ekkora eltérés a két szám között? Hát nyilván úgy, hogy voltak kiugróan magas értékek, akik nagyon-nagyon nagy adókedvezményben részesültek, és az átlagot elvitte. Például a magyar példánál, amikor mondtam, hogy 360-70 ezer forint magasságában van, vagy volt a 2019-ben a bruttó átlagkereset, a medián kereset ebben az időszakban az olyan 290 ezer forint volt egyébként Magyarországon. Ugyanilyen probléma szokott lenni, amikor súlyozott átlagokkal dolgozunk, különböző tényezőket különböző súllyal veszünk figyelembe. Van egy különböző jóléti indexek, hogy a jólétünket próbáljuk megmérni. Az OECD-nek van egy olyan projektje, ahol különböző dimenziókat tudunk beállítani, és a saját jóléti indexünket el tudjuk készíteni, tehát el tudjuk mondani azt, hogy nekünk például az egészségügy, a környezetvédelem, az oktatás, a munkakörnyezet mennyire fontos, be tudjuk állítani ezeknek a fontosságát. Saját magunknak tudjuk összesúlyozni ezeket az értékeket, és a saját referencia vagy a saját szempontrendszerünk alapján a különböző országoknak a jóléti indexe előállítható. Ez egy nagyon jó applikáció arra, hogy egy átlag mennyire érzékeny a részátlagokra, illetve a súlyszámokra, amikor különböző dimenziót próbálunk meg összesúlyozni. Jó, tehát a torzító tényezők vagy a problémák közül beszéltem eddig már arról, hogy a gyakoriságot vagy relatív gyakoriságot bont, tehát százalékban adjuk meg valaminek a változását. Beszéltem a középértékekről. A harmadik ilyen fő problémás terület, ami a valóságban, illetve a napi szinten előfordul, ez az oksági viszonynak a feltételezése. Itt két angol újságnak a fejlécét, hogy az nyitó oldalát láthatjuk, ami ugye arról szólt, hogy egy fa ágra esett egy tínédzser, aki egy parkban is meghalt, és gyakorlatilag így két komment volt, több komment megjelent ezekhez a cikkekhez, ami arról szólt, hogy ha tanárok akkor nem sztrájkoltak volna, akkor a gyerek az iskolába lett volna, és akkor az nem történik meg. Tehát olyan dolgok között tehát okokozati viszonyt próbálnak feltételezni dolgok között. Na most ez nagyon sokszor nem igaz az oksági viszonynak a feltételezése, és erre hagy meséljek egy-két statisztikai példát. Az ilyen esetekben az álkorrelációnak a jelensége az nagyon fontos, ez egy amerikai diagram, amit itt látunk. Ez két szempontból is hibás egyébként, mert a korrelációnál az, hogy 99% ilyen kifejezés nincs, tehát azt nem szabad százalékos értékben megadni. A másik viszont ez alapján akár azt a következtetést is le lehet vonni, hogyha a két görbe párhuzamosan megy, hogy az adott államban, ahol ezt nézték, a válásoknak az aránya, illetve a margarin fogyasztás között nagyon erős kapcsolat van. Nyilván nem azért válunk el, mert margarin teszünk, vagy nem fogunk jobban elválni attól, hogy több margarin fogunk enni. Ez egy állkapcsolat, általában az állkapcsolatok erre épülnek, hogy ha idősorosan nézünk valamit, hogy két görbe nagyon párhuzamosan megy, együtt mozog, és okságot feltételezünk, pedig nincs okság. Erre egy másik példát szabad mondani, akkor néhány száz évvel ezelőtt Angliában volt egy olyan program, amikor a szegény gyerekek az iskolában kaptak egy pohár tejet ingyen. Volt egy elemzés, ez egy citromdíjas elemzés lett utána, amikor megállapították azt, hogy hát a két jelenség között összefüggés van, ha valaki tejet iszik, akkor le fog fogyni. Nyilván nem azért fogyott le valaki, mert tejet ivott, hanem teljesen más volt a jelenség mögött. Itt is egy hibás oksági feltételezés volt. Illetve, hogyha szabad egy kicsit merészebb területekre mennünk, akkor ha vajon azt a kérdést teszem fel, hogy a gyereket a gólya hozza, vagy sem? Ugye óvodában meg voltunk erről győződve, azt mondták, hogy a gólya hozza a gyereket, utána olyan most már mindenki megtanult egy teljesen más valós történetet erre vonatkozóan. Én statisztikailag be tudom bizonyítani, hogy a gólya hozza a gyereket. Nyilván ez vicc ebben az esetben. Ugyanis volt egy olyan elemző páros, akik Kelet-Európában megnézték az területen a gólyapároknak a számát és a születési arányszámot, és eközött nagyon magas vagy nagyon erős kapcsolatot találtak. Minél több volt a gólya, annál több gyermek született. Ebben az esetben leegyszerűsítve, és ez alapján, akárhogyha tévkövetkeztetést vonunk le, akkor azt mondhatnánk, hogy a gólya hozza a gyereket. Nem. Időben két jelenség megint párhuzamosan alakult, és amiatt tűnik úgy, hogy itt kapcsolat van, de a valóságban nincs kapcsolat a két jelenség között. Egy picit tovább menve, van egy úgynevezett Simpson paradoxon nevű jelenség, amit érdemes lehet ezen a ponton megemlíteni. 73-ban a Berkeley-t az beperelték nemi diszkrimináció miatt, ugyanis azt állították, hogy a jelentkezők esetében a férfiaknak a 44%-át, a nőknek csak a 35%-át veszik fel. Tényleg nemi diszkrimináció volt ebben az esetben? Hát ez az, hogy nem, ugyanis hogyha egy picit más bontásban nézték, vagy nézzük az adatokat, akkor egy másik dolgot is lehet, vagy észre lehet venni. Ez a másik dolog az, hogy ha azt nézem, hogy egy egyetemet vizsgálok, akkor több kar, több szak van. Az egyes azért, vagy az egyes szakoknak teljesen más a mérete, teljesen más arányban fogunk férfiakat, nőket találni egy-egy szakon. Itt most összességében a karok, azok ABCD betűvel vannak jelölve, nincsenek megadva a karoknak az eredeti neve, de azt lehet látni, hogy az A kar esetében, hogy a kék pont lesz minden karnál, a felvettek, a jelölésre, a piros pedig az elutasítottak. Az A-kar esetében a nők 82%-át vették fel, a férfiaknak csak a 62%-át. A B-karnál szintén a nőknél 77%-ot vettek fel, a férfiaknak csak a 63%-át. Azt lehet látni, hogy több kör esetében a nőket nagyobb arányba vették fel, mint a férfiakat. Teljesen más látunk, mint az előbb a két számnál. Jó, ezt hívják Simpson paradoxonnak, amikor behozok még egy szempontot a vizsgálatban, és amit még egy kategoriális szempontot a vizsgálatban, és amit vizsgálok, vagy amit állítok, ez a plusz szempont behozatalában teljesen megváltozik, teljesen más dolgot fogok állítani. Jó? Ez is egy érdekes probléma. Egy másik ehhez hasonló problémát, ha meg szabad említeni, akkor valóságban olyan is előfordulhat, hogy ha részcsoportokban nézem meg az átlagkeresetet, például, meg megnézem a vállalati átlagkeresetet, akkor előfordulhat olyan, hogy egy vállalatnál minden részcsoportban alacsonyabb az átlagkereset, mint a másik vállalatnál, viszont vállalati szinten magasabb az érték. Tök mást látunk. Ez úgy lehetséges, hogy teljesen más a foglalkoztatási, vagy a foglalkoztatásnak a szerkezeti összetétele ebben az esetben. Tehát önmagában csak egy átlag alapján dönteni az veszélyes dolog. Erre azt szeretném mondani. És végezetül azért egy-két hibás diagramot hagy mutassak meg, mert a grafikus ábrázolásnak a problémáira is hagy hívjam fel a figyelmet. Ugye amikor grafikus ábrákat készítünk, lehet mondani, hogy kördiagram, meg oszlopdiagram, meg vannak modern technikák, akár vagy modernebb ábrázolási technikák is, akár ilyen infografikákra gondolunk, vagy akár különböző piktogramokra, vagy valamilyen vízesés diagramra gondolunk. Akik ezeket alkalmazzák, nagyon sokszor azt mondják, hogy a kör meg az oszlop diagram az már idejét múlt. Valóban ezek a technikák a 17. századból származnak, viszont vannak olyan feltételek az új típusú diagramoknál, amiket ugyanúgy figyelembe kell vennünk, mint egy kör és egy oszlop diagramnál, tehát én ezeket nem írnám le, ezeket a diagram típusokat. Amikor ábrázokat készítünk, akkor vannak ilyen nagyméretű adattábláink, amik összegyűjtjük a válaszainkat, ezekből először készítünk tömörített méretű táblázatokat, és ezekből készülnek el a diagramok. És amikor a diagram elkészül, akkor utána ott van valaki a folyamat végén, aki azt nézi, hogy mi van a diagramon, próbálja leolvasni. Általában a grafikus ábrázolásnak a veszélye az, hogy amit én ábrázolni szeretnék, amit a diagramon mutat, és amit a felhasználó megért a folyamat végén, amit az ábra alapján lát, az három különböző dolog. Az ábrázolás akkor jó, hogyha ez a három az egy, nem válik el egymástól. Tehát ez egy nagyon-nagyon kulcskérdés. Ami kihívás manapság grafikus ábrázolásnál, nagyon sok esetben kis területeken kell ábrázolnunk, ugye vannak új eszközök, ugyanaz az ábra nem úgy fog ki, nem ugyanúgy néz ki, akár itt most a kijelzőn, akár a monitoromon, akár hogyha az okos telefonomat elővenném, teljesen máshogy néz neki az ábra. Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet interaktív diagramokat alkalmazni, hogyan lehet az adatokat életre kelteni, hogy ez ne egy statikus ábra legyen, hogyan lehet olyan ábrát készíteni, ami korrekt, de érthető. vannak ábrázolásnál követelményrendszerek, formai követelményrendszerek, amiket be kell tartanunk, viszont arra is figyelnünk kell, hogy a felhasználó azt megértse, könnyen megértse. Általában azt szokták mondani, hogy a jó diagram az olyan, amit 8-10 másodperc alatt megértünk. A kettő között meg kell találnunk az egyensúlyt. Ami nagyon fontos, hogy a diagramnak a típusát az adatainkhoz kell illesztenünk, erre majd mutatok erre egy példát, amit nem jó típusú diagramot választottak az adatoknak az ábrázolásához. A diagramokon nem lehetnek felesleges adatok, és ami nagyon fontos, hogy megfelelően kell kinézni a diagramnak. Ez alatt most nem azt értem, hogy jaj, rózsaszínre kell színezni a diagramot mindenféleképpen, hanem arra gondolok, hogy amikor mi vizuális eszközöket használunk, színeket, alakzatokat, különböző méretű objektumokat, ez mind-mind-mind befolyásolja a szemünket és az érzékelésünket, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy rosszul értelmezzünk egy-egy ábrát. Ha a trendeket nézem, akkor manapság ami kihívás az új eszközök alkalmazása mellett, ahogy említettem már, az interaktív eszközöknek az alkalmazása, a 3D-s diagramoknak, a térbeli ábrázolásnak az alkalmazása, a különböző földrajzi adatoknak az ábrázolása, ugye például ilyen alkalmazást lehet látni, hogy le tudjuk gyűjteni a telefonunk alapján a cellainfókat, vagy a GPS koordinátákat, hogy merre jártunk, és ha ezeket rátesszük egy térképre, akkor ki tudjuk rajzolni egy térképen, hogy mi tipikusan merre szoktunk mozogni, akár egy városban, akár egy ország területén. És nagyon sok esetben most már nem csak számokról meg szövegek vannak, hanem akár videójel is, illetve hang is lehet adatforrás, csak hogy egy-két példát mondjak, nagyon sok új adatforrás van, amit szintén lehet használni. És akkor, ahogy ígértem, egy-két hibás ábrát hagyj mutassak meg, szándékosan nem magyar tévécsatornákról, illetve magyar újságokról vettem példát, hogyha ilyet látnak ott, az biztos csak a véletlennek a műve. Most egy-két amerikai ábrát fogok mutogatni. Ugye itt ezen az ábrán, hogyha meg akarjuk nézni, hogy mit látunk, akkor két időszak esetében van egy-egy számérték. Ugye általában ezeknél az ábráknál a sötét háttérszín meg a kisméretű szám alkalmazása az abból a szempontból tudatos, hogy ezekkel el lehet rejteni a turpisságokat, vagy könnyű elrejteni a turpisságokat. Ugye itt az alkotó azt szeretné sugallni, hogy mekkora különbség van a két időszak között. Viszont, hogyha megnézzük a két számértéket, akkor az első oszlop fölött egy 35%-os értéket látunk, a jobb oldali oszlop fölött egy 39,6%-os értéket látunk. Ugye ez egy tipikus trükk, hogy a függőleges tengelyt nem nullától indítják el, hanem csak egy részt ragadnak ki, és azt próbálják meg kinagyítani. Viszont, ha én ezt a tengelyt nullától indítom, akkor teljesen másképp rajzolódik ki, szerintem. Nem ugyanazt sugallja a két ábra. Egy másik példát nézzünk, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy globális felmelegedés van. Itt a hőmérséklet változást látjuk, látnánk, de hát én nem nagyon látom én ezt a változást ebben az esetben. Na itt is a probléma az, hogy a függőleges tengelynek a felbontásával trükköznek, hogyha vagy nem megfelelően válasszák meg. Illetve az ilyen problémáknál azért, amikor idősorokat nézem, és amikor ebből következtetéseket szeretnék levonni a jövőre, akkor nagyon fontos az, hogy milyen időszakot próbálok kivetíteni a jövőre nézve. Erre szeretnék egy-két példát mutatni. Itt, hogyha megváltoztatnám az ábrának a felbontását, meg a nagyítását egy kicsit változtatom, akkor teljesen más rajzolódna ki. Ugye az időség vonatkozásában, hogyha itt a hőmérséklet változást nézem, az egyszerűség kedvéért az első és az utolsó pont mindig össze lesz kötve. Így a hőmérséklet változásról, hogyha 98-2012 időszakot nézzünk, akkor egy kép rajzolódik ki bennünk. Viszont ha megváltoztatom az időszakot, akkor egy teljesen másik kép rajzolódik ki. És hogyha egy még hosszabb időszakot nézek, akkor megint egy másik kép rajzolódik ki. Amikor prognózisokat készítenek, ez egy fontos problémakör, hogy mi az, amit én megpróbálok kivetíteni jövőre. Mi az, amire ráépítem a becsléseimet, ugyanis ez befolyásolja nagyban a végeredményet. Még egy vonaldiagramot hagy mutassak. Ezzel mi lett a probléma? Ez azért kellett valamilyen grafikus manipuláció is ehhez az ábrához. Ha egy picit szabad segítenem, akkor a januári adat az 9%. A februári adat az 8,9%. Nézzük meg! Itt a 9%, itt a 8,9%. A végén, ha megnézem a novembert, a 8,6% magasabban van, mint a 8,9%. Ez azért Mission Impossible ebben a történetben. Tehát ez nem egy lehetséges történet, hogyha itt megváltoztatnám, vagy a helyes vázokat ábrázolnám, akkor megint egy teljesen más kép rajzolódik ki bennünk. Hogyha kördiagramot készítünk, ugye Excel-lel ez bármelyik meg tudja csinálni, és nagyon gyorsan elkövethető ez a hiba típus. Nagyon sokan mondják, hogy egy hagyományos kördiagram az olyan snasz, hogy használjunk helyette ilyen 3D-s kördiagramokat. A bal és a jobb oldali ábrán ugyanaz van ábrázolva. A piros és a lila szeletet, hogyha megnézzük, akkor mind a két ábrán 42-42% annak a kategóriának a részesedése. A baloldali ábrán ezt még látjuk is, hogy a lila és a piros az nagyjából megfelelő, ugyanakkor a területet tesz ki. A jobb oldali ábrán viszont nem ez az érzésünk. Pontosan ez a 3D-s karima az, ami a problémát okozza ebben, megváltoztatja az érzékelésünket ebben a történetben. Tehát ez nagyon sokszor torzításhoz tud vezetni, úgyhogy nagyon figyeljünk az ilyen ábrázolásnál is. Ez az ábra tipikus példa a rossz diagram típus megválasztására. Én azt hallottam annó, hogy a kördiagramon 100% lesz az összeg. Ha itt összeadjuk a három számértéket, köszönő viszonyban nincs a 100%-kal. És hogy erre ne csak egy amerikai példát mutassak, egy európait is mutassak, hogy itt az online vásárlásoknak az alakulását, illetve az összetételét próbálják megmutatni a skandináv államok esetében, hogyha megnézzük azt, hogy például ruházati terméket milyen arányban vásároltak a svédek, dánok, norvégok, finnek, akkor lehet látni, hogy nagyjából ugyanolyan arányban vásároltak, hogy ugye azt lehet látni, hogy a finnek 34%-a vásárolt online ruházati terméket, a svédeknek is a 34%-a. Viszont összeadunk egy ilyen körcikket, vagy egy ilyen fánkon összeadjuk a százalékokat, nem jön ki a 100%. Illetve azt is összeadjuk, hogy akkor ruhát, meg folyóiratot, vagy újságot, meg elektronikai terméket ki milyen arányban vásárolt, itt jön ki a 100%. Ebben az esetben a kördiagram, illetve ez a gyűri diagram, ez egy hibás ábrázolási választás ebben az esetben. Jó, tehát itt maximum oszlopokat lehetett volna készíteni. Van egy másik is, amikor piktogramokat használunk, nekem is volt egy ilyen korábban a prezentációmban, amikor különböző alakzatokat nézünk, és akkor itt is lehet azt látni, hogy különböző méretre felnagyítjuk ezeket az ábrákat. Hogyha ezeket nézzük, akkor hogyha az A figura egy egységet ábrázol, akkor vajon a B figura az hány egységnyi adatot akar jelenteni? Ilyenkor nagyon sokan rávágják, hogy 3. Tényleg 3-ig megy fel a számérték, viszont a grafikus ábrázolásnál van terület, az a területnek az adattal arányos, a reprezentált adattal arányosnak kell lennie, és ez a piktogramokra is igaz. Ez lenne a 3 egységi adatábrázolás. Ez, ami itt van, ez 9 egységnek felel meg. Ezt csak azért mutatom, mert nagyon sokan csinálják azt, hogy felnagyítjuk az ábrát, hogy jó nagy legyen, és mindenki lássa. Ezzel azon egy torzítást viszünk be az ábrázolásba. Van egy szófelhő technikánk is, amikor gyakorlatilag különböző kulcsszavakat próbálunk megábrázolni, vagy kívszavakat ábrázolunk. Ugye itt a betűnek a mérete az a szavaknak a gyakoriságával arányos. Ez egy mohó stratégia elven épülő ábrázolási technika egyébként. És amit lehet látni, hogy a baloldali ábrán gyakorlatilag, ha hiszik, ha nem, ami ez az erronös lila felirat, illetve az a titilét, ami narancságában van felírva, annak a gyakorisága ugyanaz. Csak ez egy példa arra, amit mondtam, hogy maga a matematikai transformáció, a forgatás, a szövegnek a hossza, a szín, meg az mind befolyásolja az érzékszervünket, és nem ugyanúgy nem érzékeljük azt, hogy a kettő azonos méretű lenne. A jobb oldalin, amikor meg speciális alakzatokat használunk, akkor még bejön egy plusz torzító tényező, mert nem az egész lapot próbáljuk meg kitölteni, vagy a lap nagy részét próbáljuk kitölteni, hanem csak egy alakzatba próbáljuk a szavakat bepréselni. A Darth Vader pedig egy úgynevezett tag generátor lesz, ami hasonlóan torzító tényezőket tartalmaz. Ugye, ha megnézzük, amiket eddig elmondtam, mik a problémák, ugye a probléma a nem megfelelő adatminőség, ahogy okságot feltételezünk olyan helyeken, ahol nincs is okság, okokozati viszony, nem reprezentatív, illetve nem véletlen mintákat használunk, félrevezető az ábrázolás, nem megfelelően értelmezünk adatokat, különböző torzító tényezők árnyékolják a felmérésünket, illetve nincs meg a kellő statisztikai jártosságunk ahhoz, hogy eligazodjunk a mindennapokat leíró adatokban, amiért kell a statisztikai jártasságunkat fejleszteni. Amit tanácsolni tudok, hogy mindig, amikor statisztikai elemzést nézünk, vagy statisztikai adatokat használnak, akkor gondolkodjanak el nem csak azon, hogy mit akar jelenteni ez az adat, és azon a kérdés, hogy mihez képest ekkor ez az adat, hanem azon is el kellene gondolkodni, hogy azt az adatot, vagy azt a felmérést kikészítette, milyen célból felkészítette, és hogyan, milyen módszertannal készítette, ugyanis ez mind befolyásolja azt, hogy mi mennyire bízunk meg egy felmérésben, mennyire tudunk utána járni annak, hogy az a felmérés az hiteles, illetve mennyire használható fel. A Frederick Monster elmondta azt, hogy statisztikával könnyű hazudni, tényleg könnyű bárkit becsapni statisztikával, ugyanakkor statisztika nélkül még könnyebb. Ezzel azt akarták mondani, hogy igen, statisztika adatokkal nagyon könnyű bárkit félrevezetni, ha kihasználják azt, hogy nincs meg a megfelelő jártasság, viszont ahhoz, hogy valaki félre tudjon vezetni mást, nagyon tisztában kell lenni a statisztikai dolgokkal. Jó, tehát, hogy valóban statisztika nélkül ez könnyebb lenne. Hogy azért pozitív példát is mondjak zárásként, az egyik pozitív példa, ez az úgynevezett Gapminder, ahol világszinten lehet változók között kapcsolatokat vizsgálni, különböző időben, különböző jelenségeknek a együttmozgását, kapcsolatát lehet megnézni, itt egyszerre 5 dimenziót lehet megjeleníteni, akár időben, akár térben is lehet különböző összefüggésrendszer változást megvizsgálni, illetve pont ez a statisztikai jártasság, illetve az oktatás fejlesztésében egy Proceivx TET projektre szeretnék megemlíteni, ahol a Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Kara, a Paderborn Egyetem, a Ludwigsburg Egyetem, a Portoi Egyetem, a Haifa Egyetem, illetve a Durhami Egyetem közösen olyan anyagokat dolgozott ki, amikor valós életszerű problémákat, tehát életből átvett problémákat próbál feldolgoztatni középiskolásokkal, egyetemistákkal, illetve lakosokkal, tehát bárki, aki fel tudja ezt dolgozni, számítógépes eszközöknek a segítségével, és próbál segíteni eligazodni a mindennap problémáiba, hogy mit, hogyan lehet megérteni, és nem csak a vizsgálatokat próbálja meg a statisztikai technikákat, illetve a statisztikai jártasságot fejleszteni, hanem azt is, hogy különböző jelenségek esetében próbáljuk meg kritikus kérdéseket megfogalmazni. Én azt kívánom mindenkinek zárásként, hogy bátran, ne féljenek a statisztikától, bátran merjék használni, viszont kritikusan szemléljék az adatokat, mindig gondoljanak bele, hogy amit mondanak, az mi lehet mögötte. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni a figyelmüket.
Köszönjük dr. Kovács Péter előadását, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét is. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Habil Mikó Edit, az STE mezőgazdasági kar dékánja tartja meg. A Gazdálkodj okosan! Smart technológiák alkalmazása a mezőgazdaságban című előadását. Mindenkit várunk szeretettel egy hét múlva is. Viszontlátásra!